Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket, helyünkön maradva is imádkozzunk. Köszönjük néked, Úrunk Jézus, hogy ma is összejöhettünk és imádhatunk téged, készülődve születésedre, pontosan az arra való visszaemlékezésre. Köszönjük te néked, hogy magasztalhat téged a mi szívünk, és dicsérhetünk ma este is. Megvalljuk, hogy te vagy az Úr az egész mindenség fölött. Valljuk, hogy te vagy az egyetlen Úr. Valljuk, hogy te vagy az egész mindenségben az üdvözítő, az egyetlen üdvözítő. Valljuk, hogy ígéreteidet betartó, hűséges Urunk vagy, az egyetlen megbízható ebben az teljes mindenségben. Köszönjük néked, hogy hódolhatunk előtted, és kérhetünk arra, hogy szólíts meg minket, beszélj velünk ma este is, és te készítsd a mi szívünket a veled való úrvacsorai találkozásra is, és egyáltalán az egész ünnepre, hogy ez az ünnep igazán körülötted teljék el, igazán te állhass a középpontjában, és nem mi, vagy más, vagy anyagiak. Kérünk téged, hogy fordítsd el a mi szemeinket a hiába valóságokról, hogy láthassunk téged, az egyetlent, aki nem hiába való. Kérünk téged, hogy jelenjél meg a te dicsőséget közöttünk ma este is. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvassuk. Lukács evangéliumának 7. részéből, a 36. verstől az 50. versig. Lukács evangéliumának 7. részében, a 36. verstől így szól hozzánk Isten igéje. Kéré pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék. Annak okáért bemenvén farizeus házába leült enni. És ímé a városban egy asszony, aki bűnös vala, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házába leült enni, hoza egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállván hátul az ő lábainál, sírva, könnyeivel kezdi öntözni az ő lábait, és fejének hajával törli meg, és csókolgatá az ő lábait, és megkené drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki meghívta őt, mondta magában: ez, ha próféta volna, tudná, ki és miféle asszony az, ki őt érinti, hogy bűnös. És felelvén Jézus mondané ki: Simon, van valami mondani való neked. És mondta: Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa vala. Az egyik adós vala 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nekik miből megadni, mind a kettőnek elengedé. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felelvén pedig Simon mondta: azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondané ki: igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulva mondta Simonnak: látod-e ezt az asszony? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál. Ez pedig könnyeivel öntözi az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kené meg az én lábaimat. Minek okáért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak: megbocsátattak néked a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdék magukban mondani: ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja? Mondta pedig az asszonynak: a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Ez a mai történetünk is minden valószínűség szerint Kapernaumban esett, ugyanúgy, ahogy a tegnapi történet, amit felolvastunk és magyaráztunk. Jézust meghívja házába egy Simon nevű farizeus, vagyis egy jómódú, vallási, politikai vezető. Nyilván sokat hallott Jézus felől, azt is hallhatta, hogy próféta. Hát meg akarta vizsgálni, hogy valóban az, vagy csak egy szélhámos. Minden esetre tisztában akart látni Jézus személyével kapcsolatban, és ez jó dolog. A későbbiekből kiderül, hogy nem csak Jézust hívta meg, hanem más előkelőségeket is. Azok is, és Jézus is elfogadta a megtisztelő meghívást. És amikor eljött az étkezés ideje, zsidó szokás szerint asztalhoz heveredtek. Ugyanis az asztalt, amire ott az ételeket tették, puha takarókkal és párnákkal kényelmesített kerevettek vették körül, amire a férfiak leheveredtek, és bal könyökükre támaszkodva étkeztek. Az asszonyok nem heveredtek soha asztalhoz, illetlenség volt, ha ők is oda heveredtek a férfiak közé, ők általában egy magasabb széken ültek a férfiak körül vagy mellett. Tehát asztalhoz heverednek, ám egyszer csak hivatlanul betoppan egy vendég. Egy nő, akinek tudomására jutott, hogy Jézus Simon farizeus házába leült enni, elhatározza, hogy vesz egy alabástrom szerence értékes olajat, és elmegy ő is abba a házba. Úgy is tett, bemegy akadálytalanul a házba, szótlanul oda megy Jézusnak a kereveten fekvő lábához, ahogy a szöveg mondja, megállt hátul az ő lábainál, és ráhajol Jézus lábára. Közben elkezd sírni, ömlenek szeméből a könnyek a szószoros értelmébe, ráfolynak Jézus lábfejére, az asszony haját kibontja és azzal törli le, és közben megcsókolja Jézus lábait, majd elővesz valami illatszert, amit hozott magával, és azt is Jézus lábára önti. A vendéglátó farizeus látja ezt, és magában ezt gondolja. Ha Jézus proféta volna, ahogy híreszelik róla, akkor tudná, hogy ez a nő városunk bűnöse. Vagyis minden valószínűség szerint prostituált. Ezért tisztátalan. És nem fogadná el tőle, hogy egyáltalán hozzáérjen ez a nő. Mert ezáltal beszennyezné őt. Jézus természetesen tudta, hogy ez az asszony kicsoda. De ismerte Simon farizeus gondolatait. Azt is ismerte, mert valóban proféta volt. Sőt, a proféta volt. És ekkor megszólítja vendéglátót, és elmond neki egy kis történetet, amit az egyszerűsége rögtön érthetővé tesz. Egy hitelezőnek két adósával, az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik 50-nel, és mikor nem volt nekik megadni, mindkettőnek elengedi. A kettő közül mond, melyik szereti őt jobban, kérdezi a farizeust Jézus. Simon azonnal ítél, azt gondolom az, amelyiknek többet engedett el. Igen, mondja Jézus, helyesen ítéltél, most halld meg az én ítéletemet. És ránéz a lábainál lévő, összekuszált hajú, könnyes arcú, remegő asszonyra, és közben Simonhoz beszél. Ez olyan szép, ránéz az asszonyra, és közben a Simonhoz beszél. Mint hogyha Simont nem akarná megszégyeníteni. Mert még őt is szereti. Simonnak mondja, és közben az asszonyra néz. Nézz te is erre az asszonyra, Simon. Most nézz rá. Te, aki az utcán elfordítod a fejedet erről a nőről, vagy nőtől, hogy még nehogy a pillantásod által is beszennyeződjél, mert te tiszta vagy. Farizeus azt jelenti tiszta. Nézzél rá, és tudd meg, hogy te bizony kevésbé szeretsz engem, mint ez az asszony, ez a bűnös nő. Azért szeretsz kevésbé, mert neked kevés bűnöt bocsátatott meg. Ő azért szeret jobban, mert neki sok bűne bocsátatott meg. Ezért ő úgy viselkedik, mint a példázatban az adós, akinek az 500 pénzt engedte el az a hitelezője. És te pedig úgy viselkedsz, mint az, akinek az 50 pénzt engedte el a hitelezője. Tehát Jézus szembesíti Simont azzal, hogy te kevésbé szeretsz engem, mint ő. Úgy Jézus azt hiszem, hogy bennünket is szembesít olykor azzal, hogy mennyire is szeretjük őt. Mennyire szeretjük őt. Jobban vagy kevésbé. A szeretet nagyságára Jézus abból következtet, amit az asszony cselekszik, illetve amit Simon farizeus nem cselekedett. Ez az asszony hogy bánt velem, mondja Jézus a farizeusnak és a többieknek is. És te hogy bántál velem, Simon? Te, amikor bejöttem a házba, nem mostad meg a lábamat, olajat nem adtál a fejemre se, meg a kezemre se, és nem csókoltál meg. Mindenki mást, aki bejött ide a te házadba, ezt nem mondja Jézus, de valószínűleg így történt, az összes többi vendéget Simon farizeus így fogadhatta. Mert a zsidóknál ez egy alapvető dolog volt. Hogyha valaki jött, akkor előtte általában megfürödtek otthon, de ahogy végigjöttek az úton, a lábuk piszkos lett. És akkor, ha bementek a vendégségbe, akkor ott adtak nekik egy tál vizet, és a házi gazda, a vendéglátó megmosta a lábukat. És aztán utána az illetők a kezüket is megmosták, és a gazda adott nekik egy kis olajat, hogy a kezüket beolajozzák, és egy kicsit a fejükre is tettek, és megcsókolták a vendéget, kifejezve, hogy szeretettel fogadják, hogy jó indulattal fogadják. Simon farizeus mindenkit, aki oda a házába jött, a többi előkelőséget így fogadhatta, de Jézussal nem bánt így. Ezzel az bizonyítva, hogy nem igazán szereti őt. Nem igazán szereti őt. Egy kicsit olyan megalázó ez Jézus számára, de Jézus elhordozta ezt. De ő így bánt Jézussal. És ez a nő hogy bánt vele? Hogy bánt Jézussal? Ő máshogy bánt. Ő ahogy Jézus elmondja a farizeusnak, meg a többieknek, látták is, nem kellett nagyon elmondani, de azért elmondja nekik, ő mit tett? Ő odajött a lábaimhoz, és kezdett sírni. Patakzanak a szeméből a könnyek, ömlenek a szeméből a könnyek, áztatta a lábaimat a könnyeiben, mondja Jézus. Megmosta a lábaimat a könnyeiben. És a hajával törölte le. A zsidóknál ez a nőknek egy nagy megaláztatás volt, hogyha mondjuk nyilvános helyen kibontott haja kellett megjelenniük. Az a legnagyobb megaláztatások egyike volt a részükre. És ez a nő ott bontotta ki a haját, és ott vállalta ezt a mélységet, ezt a megalázkodást Jézus előtt, meg a többiek előtt is. És közben, miközben te nem csókoltál meg, ez csókolgatta a lábaimat, mondja Jézus. Csókolgatta a lábaimat, és olajjal kente meg az értékes alabástrom szelencéből. Illatszert tett rám. Amit te nem adtál, azt ő megadta, mert szeretett engem. Ő szeret engem, jobban szeret, mint te, Simon. Testvérek, az Úr Jézus ma is, hogy így mondjam, a tetteinkből szűri le, hogy mi mennyire szeretjük őt. A konkrét tetteinkből, nem a szavainkból szűri le, hanem a cselekedeteinkből. Ennek az asszonynak a cselekedetei beszélő cselekedetek voltak. Mindegyik cselekedete beszél, csak mi mondjuk mai emberek nem nagyon értjük azt a jelbeszédet, amit az ő cselekedetei jelentenek. Azok az emberek, akik ott voltak, Jézus is értette a jelbeszédet. Az, hogy sír, az az imádsága. Az egy imádság az, hogy sír az asszony. Egy bűnvalló imádság. A lábmosás az egy szolgálatot fejez ki. Egy szolgálatot fejez ki. A szárítás, a hajával leszárítja a könnyeit, az a szeretetnek a kifejezése. A csók az alávetettségnek, az alázatosságnak a kifejezése. Elismerem, hogy fölöttem állsz. És az olajjal való megkenés a hálaadásnak a jelképe, szimbóluma. Beszédes tettek, miközben egy szó sem hangzik el. De az asszony kifejezi a tettekkel azt, hogy mennyire szereti az Úr Jézust. Kérdés, testvérek, hogy a mi életünkre nézve az Úr Jézus látja-e a szeretetnek ezeket a megnyilvánulásait? Vagy pedig úgy van velünk, mint ahogy Simon farizeussal is volt. Hogy azt látja, hogy nem igazán szeretjük őt. Nem igazán rajongunk érte. Nem igazán hevít fel bennünket az ő iránta való szeretet, odaadás. Érzékeli-e Jézus, ha rám néz, vagy rátok néz, azt, hogy bánjuk a bűneinket, például. Azt, hogy oda alászkodunk elé. Érzékeli az imádatunkat, a szolgálatunkat. érzékeli a szeretetünknek valamilyen jeleit. Úgy vizsgáljuk meg ebbe a tekintetbe magunkat, testvérek. Persze, egy kicsit tovább lépek. Emögött, az asszony mögött, tudnélik az ő szeretete mögött, ott állt valami, ami egy nagyon fontos dolog, amit nem lehet szem elől téveszteni. Tudnélik, ő azért szerette Jézust ilyen forrón, ilyen lángolón, ilyen odaadón, mert neki sok bűne bocsáttatott meg. Sok bűne bocsáttatott meg, ezért szeretett jobban, mint te. Neked kevesebb bűnöt bocsáttatott meg. Ez így van, testvérek, mind a mai napig, hogy aki tudja, hogy ő milyen nyomorult, bűnös ember, aki tudja azt, amit a Zsoltárokban olvasunk, hogy milyen romlott embernek születtem, és mennyi bűnt követek el az életembe, akinek van egy ilyen Isten igéjéből nyert valóságos önismerete, és úgy ment oda Jézushoz bocsánatért, és megkapta Jézustól a bűnbocsánatot, az az ember tudja, hogy óriási dolog történt velem. És az ilyen ember az hálás a Krisztusnak. Jobban szereti Krisztust. Jobban szereti Krisztust. Nos, ez a farizeus, ez a neve is azt mondja, hogy tiszta. Ugye mondtam az előbb. Jézus azt mondja neki, hát hogy ez most hogy értsük pontosan, kérdés, hogy neked kevesebb bűnöt bocsáttatott meg. Ezt érthetjük egy ilyen ironikus megjegyzésként is. Mert te farizeus vagy, ha szabadna egy most kicsit parafrazeálnom ezt a dolgot. Te farizeus vagy, és a farizeusok tudnivalóan csak ritkán vétkeznek. Nagyon ritkán. Ugye elvétve, ők ugyanis már majdnem tökéletesek. Tiszták, mint a nevük mondja. Nem sok bűnt tudnak megvallani. Emlékeztek, a zárójelbe jegyzem meg, a farizeus, aki imádkozott a templomban. És csak dicsérgeti önmagát egyfolytában. Míg a vámszedő hátul áll, és Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. A farizeus nem tud magára semmi bűnt mondani. Ő tökéletes, ő jó, majdnem tökéletes. Csak kevés bűne van, amiért bocsánatot kérhet, vagy bocsánatra szorul. Hiszi a bűnbocsánatot, de hát nem sok bűne van, amiért neki meg kellett bocsátani, hiszen olyan jó ember. Egy kicsit olyan ironikus is ez, akinek kevesebb bűne van, mintha lenne olyan ember, akinek kevesebb bűne van, mint a másiknak. Pedig tudjuk az írásból, hogy ilyen nincs. Mert mindannyian egyformán, ugyanazzal a bűnös szívvel születtünk meg, és ugyanolyan bűnösök vagyunk egytől egyik. És itt egyik sem jobb a másiknál. Mindannyian ugyanolyan nyomorultak vagyunk, és ugyanarra az ítéletre vagyunk méltók és érdemesek. Nagyon jól tudjuk az írás. Nincs itt kivétel. Kisebb bűnös, meg nagyobb bűnös. Legfeljebb az egyik olyan kirívóan bűnös, mint ez a nő is, hogy a prostituáltót, hát róla aztán mind. Ez meg olyan, nem olyan kirívóan bűnös, mert ő csak úgy titokban volt bűnös. Ki tudja, lehet, hogy még kapcsolata is volt ezzel a prostituáltal, ezért mehetett be olyan akadálytalanul a házába. Még ez is elképzelhető. Igazából, testvérek, mindenkinek, aki látja a bűneit, az önismerete alakul ki, hogy én egy elveszett ember vagyok. Én egy kárhozatra méltó ember vagyok, akinek nem egy-kettő, hanem felsorolhatatlan sok nyomorult vétke van. És aki ezzel a maga bűnösségével odafordul Jézushoz, és kéri a bocsánatot, és hálával megköszöni, az az ember tudja, hogy engem miféle nagy nyomorúságból mentett ki az Úr. És az ilyen ember elkezdi Jézust szeretni. Nagyon sokszor, testvérek, pontosan azért nem szeretik emberek Jézust. Igazán egyáltalán nem szeretik Jézust, mert a bűneik nem bocsáttattak még meg. Akinek megbocsáttatnak a bűnei, tudja, hogy én egy utolsó nyomorult gazember vagyok, aki nem vagyok jobb Júdásnál, vagy Péternél, vagy én nem tudom kinél. Annak az embernek a szívébe, akinek a kegyelem kiárat hitáltal a lelkébe, az életébe, annak az embernek... Ez olyan, mint egy szikra, ami kiváltja benne a Jézus iránti szeretetet. Ez váltja ki igazán az átélt bűnbocsánat, az átélt irgalom, az elfogadott kegyelem, az váltja ki bennünk a Krisztus iránti odaadó szeretetet. Különben magyarázhatják nekünk, hogy Jézus milyen szeretetreméltó, milyen... Csodálhatjuk, ám de nem szeretjük. Ugye? Csodállak, ám de nem szeretlek. Hát csodálhatjuk mi Jézust, hogy ilyen nagy, ilyen olyan, amolyan, de nem szeretjük. Nincs a szívünkben egy vonzódás iránta, egy odaadás iránta. Szeretet annak a szívébe van, akinek megbocsátattak a bűnei. És aki tudja, hogy mekkora bűnös, és milyen nagy mélységből ragadta őt ki az Isten kegyelme, a Krisztus szeretete, ugye? Ha én tudom, hogy mekkora bűnös vagyok, akkor, és mekkora nagy tehertől szabadított meg engem a Krisztus, akkor én szeretni fogom Jézust. Szeretni fogom őt. Ő nagyon szeretett, mert sok bűne bocsátatott meg. Sok bűne bocsátatott meg. Hát nem tudom, hogy mi hogy s mint állunk ezzel, de az biztos, hogy ha a Krisztus igéje által szembesültünk a magunk nyomorúságával és kárhozatra méltóságával, és az ő szent lelke által igazi önismeretet tanultunk, hogy így mondjam, a Biblia tükrébe, akkor oda kellett már fordulnunk Jézushoz nekünk is ilyen bűnbánattal. És ha kértük a bocsánatot és megkaptuk a bocsánatot tőle, akkor mi az biztos, hogy szeretni fogjuk az Úr Jézust. A farizeusok nem szeretik. A bűnös nők, azok szeretik. Meg a bűnös férfiak, azok szeretik. Szereted-e az Úr Jézust? Szeretem-e az Úr Jézust? Mennyire szeretem az Úr Jézust? Kedves testvérek, Jézus ezután, a jelenet után odafordul az asszonyhoz, és azt mondja neki, hogy megbocsáttattak neked a te bűneid. Megbocsáttattak neked a bűneid. Ez olyan furcsa, mert mintha az az asszony már előbb átélte volna a bűnbocsánatot Jézustól. És most már csak azért jön, mert hogy szereti Jézust, viszont szereti Jézust, mert hogy hálás neki. De Jézus csak most mondja neki, hogy megbocsátattak a te bűneid. De mindegy, hogy mikor mondja. Azt hiszem, hogy itt az időrendet nem kell firtatnunk, hogy mi volt előbb. A lényeg, hogy most Jézus azt mondja neki, hogy megbocsátattak neked a te bűneid. Olyan drága lehetett ez a mondat annak a nőnek, aki tulajdonképpen az egész addigi életét mondhatjuk, hogy elrontotta. Mert aki prostituált, az nagyon elrontotta az életét. Itt Jézus, amikor azt mondja, megbocsátatok a bűneid, akkor a hamartia szót használja, ami a céltévesztést jelenti. Te nagyon, nagyon mellé lőttél a célnak, amit Isten akart volna. Te azt elhibáztad. Ez a szó jelenti az út eltévesztését is. Nem azon az úton megyek, amint kellene menni. Jelenti a sikertelenséget, a csődöt, a kudarcot. A te bűneid megbocsátatok. Tehát ez a nő, ez elrontott mindent. Az bujkál ebbe a kifejezés módba. Tudta volna, talán tudta is, hogy Isten mit kíván volna tőle, de nem úgy élt, nem annak megfelelően élt. És így elrontott mindent. Én azt gondolom, hogy ezt a nőt még a lelkiismeret furdalás is elkezdte egy idő után gyötörni. Elkezdték nyomasztani a vétkei. És elkezdett félni az Isten igazságos ítéletétől. Bűntudata volt. És a büntetéstől való félelem is kínoszta. És nem volt neki már hova mennie ezzel. Nem volt neki hova mennie. Csak Jézus maradt, de azzal a hittel ment oda, hogy ezek neki megbocsáttatnak. Sőt, megbocsáttattak. És Jézus által bocsáttatnak meg. Talán hallotta, hogy mi is történt egy kis idővel azelőtt, amikor vitték ezt az agyvérzéses beteget, amikről tegnap beszéltünk. És ott is, hát annak is azt mondta ez a Jézus, hogy megbocsátottak a te bűneid, fiam. Hát ő a bűnbocsátó, és meg is pecsételte ezt azáltal, hogy meggyógyította testileg is azt az embert. Hát kihez mehetnék én, nyomorult, bűnös ember a lelkiismeret furdalásommal, az elrontott életemmel, mint ehhez a Jézushoz, és oda megy. Mert tudja, hiszi, hogy ez a Jézus újjá fogja őt tenni. És oda megy, és hallja Jézustól, megbocsáttattak néked a te bűneid. Megbocsáttattak. Ez a szó azt fejezi ki az eredeti nyelvben, a görög nyelvben, hogy valakit igazságosan egy vétkéért elítélnek, és akkor az ítélet alól mentesítik. mondjuk valakit száműztek, és akkor azt mondták neki, hogy mégse száműzünk, irgalmazunk neked. Teljesen rászolgáltál, és semmi ok nincs rá, hogy téged fölmentsünk, hogy ne menj el, de mégis maradj itt. Nem vagy száműzve. Ez az irgalomnak a szava, a kegyelemnek a szava. És a Bibliában ez természetesen azt jelenti, hogy minden ember, aki vétkezik, méltó az Isten igazságos ítéletére, a kárhozatra. De Isten azt mondja, hogy megbocsátattak, vagyis mentesítelek a kárhozat alól. Megbocsátattak a te vétkeid. A megérdemelt büntetés alól mentesültél. Jézus nyilván ugyanezt mondja ennek a nőnek, hogy te megérdemled a büntetést, de mentesítelek. Megbocsátattak néked a te bűneid, a te vétkeid. Az egész elrontott életed meg van bocsátva. Meg van bocsátva. Nem szolgálsz rá, de így van. Olyan csodálatos testvérek, amikor én vagy valamelyikünk ezt így olvassa az igébe, és úgy személyessé válik a számunkra. Jézusnak az a szava. Tegnap is ezt mondtam, és ezt tudom ma is ismételni. Megbocsátattak nékem az én bűneim. Rászolgáltam az ítéletre. De az Isten fia önmagáért, az ő érdeméért, az ő vérét, az ő életét elengedi nekem. Mindent elenged. Megbocsátattak a te vétkeid. Olyan jó ezt hittel megragadni, a magunkévá tenni ezt a mondatot. Így készülve az ünnepre, az úrvacsora osztásra is. Majd azt mondja Jézus egy következő mondat. A te hited megmentett téged. A te hited megmentett. Ez az asszony nyilvánvalóan hit. Hit, mégpedig nem akármiben, hanem Jézusban hit. Hitte, hogy ő a bűnbocsánatnak a forrása. A múlt lezárásának az egyetlen helye, és egy új élet elkezdésének az egyetlen helye. Neki kellett ez a Jézus. Kellett ez a Jézus, és ezért kereste vele a kapcsolatot, és ezért akarta kifejezni a maga módján, hogy jövök hozzád a könnyeimmel, az illatszeremmel, a hajammal, az alázatommal, a szeretetemmel, hódolok neked, mint egy rabszolga, mert te kell lesz nekem. Mert nélküled végem van. Végem van. De nem ezekért bocsát meg neki Jézus. Nem azt mondja, hogy megbocsátottak a vétkeid, a te könnyeid megtartottak téged. Nem azt mondja neki, hogy a te csókjaid megtartottak, a te hajad kibontása megtartott, az, hogy egyáltalán ide jöttél, az tartott meg téged. Nem, hanem a te hited meg, mert hittél bennem. A te hited által megmenekültél, mert én vagyok a megmentő. Akiben, ha hiszel, akkor megmenekültél, akkor üdvözültél, akkor bűnbocsánatod van. Akkor lezárult a múlt, és elkezdődött egy új élet. Olyan jó nekünk is, amikor így nekünk mondja a Krisztus így az ige által. Talán ma este is mondja. És a szívünkbe visszhangot ver. Hogy a te hited, amivel hozzám jöttél, az megmentett téged. A te hited mentett meg, mert bennem a megmentőben hittél. Nem az érdemeid, nem mások érdeme, nem a könnyeid, nem a bűnbánatod, nem a megtéréseid, nem az adományaid, nem az alázatod, semmi. Hanem, hogy hittél bennem, az ige nyomán, a megtartóban. Így megmenekültél örökre. A te hited megmentett téged. És az utolsó, amit mond neki Jézus, hogy most pedig menj el, ez egy felszólítás, indulj, békességgel. Menj el békességgel. Ezzel bocsátja útjára Krisztus. Békesség, ez a görögül eiréné, héberül a salom szó ez, ami nagyon fontos szó. Ezen a szón a zsidó emberek mindazt értették, ami egy ember életében a jólléthez szükséges. Úgy a testi, mint a lelki jólléthez. Őnáluk ez csupa pozitívumot jelentett. Általában a mai nyelven, mondjuk számunkra, vagy számunknak, magyaroknak is ez a béke szó általában valami negatív jelentéssel bír, tudnélik, ha nincs háború, akkor van béke. Ha nincs háború, amivel együtt jár a nélkülözés, a szűkölködés, a nem tudom, soroljuk sok nyomor, ha ezek nincsenek, akkor béke van. A zsidók nem így gondolkoznak. A zsidók azt mondják, mi az a pozitívum, ami kiteszi a békét. Ha ez van, ha az van, ha amaz van, akkor van béke. Ha egy ember Például Istennel és embertársaival is rendezett viszonyban él, akkor van béke. Nem az, ha valami nincs, akkor van béke. Nem, ha valami van, akkor van békesség. A szó teljes értelmében, akkor teljes az élet. És amikor Jézus itt azt mondja, hogy eredjél békességgel, akkor nem azt mondja, hogy most meredjél, mostantól ez sem, meg az sem, meg amaz sem nem lesz az életedben, hanem megáldja ezt az asszony mindennel, ami kell neki ahhoz, hogy egy új életet éljen. Minden megkap. Tisztaságot, igazságot, szabadságot, mindent, ami kell ahhoz, hogy ő egy teljesen új életet éljen. Az Isten lányaként, a Krisztus követőjeként. Vagyis ez a nő, ha szabad így mondanom, csak a bűnbocsánatért jött Jézushoz, de sokkal többet kapott, egy új életet. Eirénét, sálomot, békességet. Ez pedig, testvérek, egy irigylésre méltó dolog. De az biztos, hogyha mi megyünk Jézushoz, a nyomorult bűneinkkel, a hitetlenségünkkel, a szeretetlenségünkkel, a paráznaságainkkal, a házasságtöréseinkkel, a testiségünkkel, a mohóságunkkal, a hiúságunkkal, mondhatok akármit. Ha megyünk Jézushoz, és elhisszük, hogy ő megbocsátott nekünk, akkor többet is kaptunk, mint a bocsánat. Mert kaptunk békességet is tőle. Békességet is, egy új életnek a kereteit, és mindaz, ami egy új, egy rendezett, egy teljes élethez szükséges. Krisztus sokkal többet ad nekünk, mint amennyit mi úgy első pillanatra várnánk, vagy remélnénk tőle. Eredj el békességgel, akinek, testvérek, a szívében ott van ez az alázat a Krisztus iránt, mint bűnös embernek, mint elveszett embernek, és így megy oda Jézushoz, tudván, hogy számomra ő az egyetlen reménység, aki által megszabadulhatok a vétkeimtől és egy új életet, aki által megszabadulhatok a kárhozattól és egy örök életet kaphatok. Aki így kapaszkodik Jézusba, csókolva a lábait, vagy a többi dolgot nem sorolom, aki így, annak ő azt mondja, hogy már megbocsátottak a vétkeit. Már megbocsátottak, hittél bennem, és én már megmentettelek téged. Te már az enyém vagy. Megmentett téged a te belém vetett hited, bizalmad. Eredj el békességgel. Az ilyen ember más szívvel megy tovább az útjár. Én úgy hiszem, hogy ez az asszony egy nagyon boldogan ment ki abból a házból. Könnyek között jött, de örömkönnyek között távozott. Ugye? Ott Jézusnál valami teljesen más irányba fordult az élete. Hiszem, hogy utána más emberré is lett ő. Nem volt már tovább ő a prostituált, hanem lett egy tiszta életű nő, asszony. Azt nem tudom, hogy a többiek hogy mentek haza. Mert voltak ott még egy páron, ugye, akik itt morfondíroznak magukba, hogy az asztalnál, hogy ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Hát ők is hazamentek, gondolom, a vacsora után, hogy hogyan mentek haza, azt nem tudom. Bárcsak ők is úgy mentek volna, mint az asszony. Azt se tudom, hogy Simon farizeus hogy maradt otthon. Ugye, mi volt az ő szívében ezek után? Hát, ha ő benne is valami eldől, de nem tudjuk. Hát ma is úgy van, hogy ebből a templomból is, vagy a Krisztus elől, mindegy, hogy otthon vagyunk, vagy nem tudom hol, a Krisztus elől el lehet menni ezzel a békességgel, és el lehet menni, hogy nem változik semmi. Mert benne maradok ugyanabba a bűnbe, vagy bűnökbe, vagy vétkek sorozatába, és semmi boldogság nem lesz a szívembe, és nem lesz békességem. Nem lesz békességem. És el lehet menni békességgel is. Hát adja nekünk az Úr, hogy ma este is már a szívünk békességet találhasson a Krisztusnál. És ha ő megbocsátotta a vétkeinket, akkor szeressük őt. Konkrét cselekedetekbe valami tanújelét is ad be ennek a hétköznapi életünk folyamán. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Olyan jó Krisztusunk, hogy hozzád jöhetünk mindenféle nyomorúságunkkal, mint az az asszony is. Köszönjük néked, hogy jöhetünk hozzád a paráznaságunkkal, akár gondolati, vagy cselekedetbeli legyen is az. Jöhetünk hozzád a hazugságainkkal, a képmutatásainkkal. Jöhetünk a tolvajkodásunkkal, a lopkodásainkkal, jöhetünk a hitetlenségünkkel, a hálátlanságunkkal, a szeretetlenségünkkel, jöhetünk mindazzal a nyomorúsággal, ami bennünk lakozik, ami egészen a miénk. Köszönjük néked, hogy te már azzal vársz minket, hogy megbocsátattak nékünk a mi bűneink. Köszönjük, hogy éretted, kínálod fel nekünk, és adod meg nekünk a teljes és valóságos bűnbocsánatot. És köszönjük néked, hogyha hitáltal erre igent mondhattunk, és igent mondhatunk most is. Légy áldott azért, mert szavad megbátorít és felemel bennünket, és megvigasztal és megerősít bennünket. Köszönjük te néked, hogy rávilágítasz arra, hogy mennyire fontos az, hogy higgyünk benned, mint a mi megmentőnkben. És köszönjük néked, hogy minél gyermekibb hittel bízunk benned, és minél inkább látjuk a magunk nyomorúságát, amelyből kimentettél, annál inkább fogunk szeretni téged. Segíts, hogy egyre inkább szeretni tudjunk, odaadóan és oldhatatlan szeretettel. Növeld bennünk, Urunk, a irántad való szeretetet, azzal, hogy láttatod velünk saját nyomorúságunkat, elesettségünket, segítségre szorult voltunkat. Köszönjük, hogy te vagy a mi drága megmentőnk, a mi drága üdvözítőnk, akiben bízhatunk. És köszönjük te néked, Úr Jézus, hogy tőled békességgel lehet elmenni, valami egészen más élettel. Köszönjük, hogy mindent megadsz nékünk a bűnbocsánaton túl is, ami kell ahhoz, hogy tiszta, szent életet élhessünk. Segíts, hogy hadd járjunk békességgel ebben az új életben. Hadd éljünk úgy, ahogy az a te gyermekeidhez méltó. Segíts, hogy kerüljük azt, amire figyelmeztetsz, hogy kerüljük. És hadd kövessük, amire mondod, hogy kövessük azt. Segíts, hogyha nehéz is, ha tusakodással jár, és akkor is tudjunk mindenkor téged választani. Azért, mert szeretünk téged. Azért, mert te előbb szerettél bennünket. Kérünk, hogy áld meg a szívünkben a ma elhangzott igéket is, amikkel készítesz bennünket az úrvacsorára, a drága találkozásra te veled, a karácsony ünnepére. Kérünk, hogy te dicsőítsd meg előttünk magadat. Hadd lássunk téged, mint a mi egyetlen reménységünket, egyetlen üdvözítőnket, aki értünk jöttél erre a földre. Köszönjük, hogy ma este is együtt lehettünk, köszönjük a te igédet, köszönjük néked a találkozást, kérünk, hogy áld meg bennünk a te szavaidat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a ti szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Kedves testvéreim, hirdetem, hogy holnap este, szenteste lévén, ha Isten is éltet, 4 órakor tartjuk az Isten tiszteletünket. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A záró énekünket énekeljük el, a 215. énekünknek 3. és következő verseit. 215. 3. versétől a 6. versig, a 3. vers így kezdődik, ím előtted állok, ajtód előtt zörgetek. Áldás békességet.